Pole pozíció.
Pole position.
Öveket bekapcsolni, mert jön egy gyors kör Magyarország és a világ versenypályáin Szújó Zoltánnal.
Üdv mindenkinek! Újra itt a Pole Pozíció Podcast. A műsor főcímében az szerepel, hogy Magyarország és a világ versenypályáin. Nos, ebben a mostani különkiadásban egy leendő magyarországi versenypályáról lesz szó. Igen, a Hajdúnánásra tervezett MotoGP futam rendezésére is alkalmas létesítmény a fő témánk, hiszen ilyen léptékű motorsportos pálya nem minden nap épül Magyarországon. Utoljára 1985-86-ban történt ez meg, amikor a Hungaroring készült el rekord idő mindössze 9 hónap alatt. Annyiféle dolgot lehetett hallani és olvasni a MotoGP pályával kapcsolatban, hogy gondoltam, megkérdezem a legilletékesebbeket. Itt lesz Talmácsi Gábor, 2007 gyorsasági motoros világbajnoka, aki nem csak közelről kíséri végig a tervezési, építési folyamatot, de azt is megtudhatjuk, hogy szerinte a bal vagy jobb kanyar kedvezőbb-e egy motorversenyző számára, illetve hogy szerinte a világ melyik pályájához hasonlít leginkább a Hajdúnánásra tervezett aszfaltcsík vonalvezetése. Csatlakozik hozzánk továbbá Bordás Péter, annak a Bord építés stúdiónak a színeiben, amelyik megnyerte a pálya épületeire, lelátóira kiírt tervpályázatot. Bordás Péter elmeséli, hogy melyek voltak a legnagyobb kihívások a pályázatban, és hogy az előzetes kutatómunka hogyan zajlott a koronavírus miatti utazási korlátozások közepette. Végül pedig kapcsoljuk Katart. A MotoGP szezonnyitó helyszínéről nem más jelentkezik, mint a világbajnokság promóterének, a Dorna Sportsnak az első embere, Carmelo Ezpeleta. Ő kicsit olyan, mint annak idején a Forma 1-ben Bernie Eccleston volt, hosszú-hosszú évtizedek óta szervezi és promótálja a motoros világbajnokságot. Öveket bekapcsolni, már is kezdünk! A Pole Pozíció Podcast special editionjének, vagy külön kiadásának, mondjuk inkább szép magyar szóval a külön kiadásnak két egészen különleges vendége van. Az autó motorsport világából természetesen sokan ismerhetik Talmácsi Gábor nevét, 2007 gyorsasági motoros világbajnoka csatlakozott hozzánk. Szervusz, Talma!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
És itt van az a Bordás Péter, akinek a neve most annak kapcsán került be a különböző sajtóhírekbe, hogy az ő cége, az ő csapata nyerte meg azt a tervpályázatot, amelyet kiírtak a Hajdúnánáson építendő MotoGP pálya kapcsán. Szervusz Péter, és gratulálunk ez a nagy sikerhez.
Szervusz, köszönjük szépen, és én is üdvözlök mindenkit.
Péter, ahogy nézegettem a Bord építész stúdió munkáit az interneten, hát azért nektek finoman szólva sem újdonság az, hogy esetleg egy sportlétesítményt kell megépítenetek, de azt gondolom, hogy azért motorversenypályát, autóversenypályát nem minden nap építhet, vagy tervezhet az ember. Hogyan kerültetek ennek a kihívásnak a közelébe, és mivel sikerült végül megnyerni?
Ugye elindultunk a tervpályázaton, amit kiírtak arra, hogy a pályamenti épületeknek a tervezését, illetve a üzemeltetéshez szükséges logisztikai utaknak a rendszerét kellett megtervezni. Gondoltuk, hogy belevágunk, nem ez az első alkalom, hogy olyan dolgot mi csinálunk először az országban, még addig nem volt. Csináltunk már ilyen stadionnal és más sportlétesítményekkel is. Úgy gondoltuk, hogy ha találunk megfelelő információt, előírást, akkor talán menni fog. Úgyhogy beleástuk magunkat december végén, és elhatároztuk, hogy úgy indítjuk az idei évet, hogy akkor teljes gőzzel nekiláttunk ennek az egésznek. Én imádom a sebességet, úgyhogy én abba bízom, hogy akinek tetszett az, amit mi csináltunk, az leginkább az épületeknek és a pályára reagáló, sebességre reagáló dinamika az, ami leginkább megragadta a figyelmét.
Elképesztően izgalmas kihívásnak hangzik, már csak az alapján is, ahogy meséled. Mik voltak egyébként a kívánalmak? Ugye te is elmondtad, hogy a pálya melletti épületekre szólt a felhívás, és erről szerintem majd érdemes lesz egy picit hosszabban beszélnünk, de egyébként megadtak bármilyen paramétert? Vagy ilyenkor a tervező teljesen szabadjára engedheti a fantáziáját, és beleépítheti a gondolataiba azokat a tapasztalatokat, amiket mondjuk a debreceni Nagyerdei stadionnál, vagy az Új Hideg Kuti Nándor stadionnál, és egyéb mondjuk az Akvatikumnál szerzett.
Be kell, hogy valljam, hogy az eddigi legnehezebb és legkötöttebb pályázat volt. Ugye pont amiatt, hogy adva volt egy pálya, ki volt jelölve, vagy hova kell tenni az épületet. Mindent megpróbáltunk, természetesen az építészeknek van egy ilyen hozzáállása, hogy szeretjük a kötöttségeket megkerülni és leegyszerűsíteni a feladatot. Itt is így indultunk, és próbáltunk segítséget kérni mindenfelé, hogy akit így megtaláltunk, hogy talán konyít ehhez az egész dologhoz, hogy van-e ebből kibúvó, vagy hogy lehetne egy kicsit a szorításon lazítani. Aztán egy idő után be kellett látnunk, hogy az eddigi általunk tervezett sportlétesítményekkel kapcsolatban itt a biztonság az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, és igazából mi nem nagyon csökkenthetjük százalékosan a versenyzők esélyét azzal, hogy élve jöjjenek le a pályára, hogy én most egy kicsit szebb épületet szeretnék tervezni. Úgyhogy beláttuk, hogy vannak adottságok, elolvastuk a különböző szövetségeknek az ajánlását. Egyébként nagyon jó és gazdag anyag volt a tervpályázati kiírásban, tehát hogy pontosan tudtuk, hogy mit várnak el tőlünk. Talán azt kell, hogy mondjam, hogy még túlságosan pontosan is. Úgyhogy ezek alapján tudtunk elindulni és összerakni azt az épületet, amire úgy gondoltuk, hogy mi vagyunk, kicsit könnyed, dinamikus, ami gyakorlatilag egy ilyen pályához szükséges.
Talán többször elhangzott, hogy Péteréknek alkalmazkodniuk kellett bizonyos előírásokhoz, illetve voltak bizonyos hozott anyagok, vagy előre meghatározott elemek ebben a tervpályázatban, mint például maga a vonalvezetés. Ugye te, Talma, hosszú-hosszú évek óta dolgozol azért a háttérben, hogy Magyarországon egyszer láthassuk a MotoGP-t, remélhetőleg többször, de végre valahára ide jöjjön a MotoGP mezőnye, és egy állandó helyszíne legyen a versenynaptárnak. Szóval, Talma, honnan indult a gondolkodás, illetve ki volt az, aki egyáltalán javasolta a pálya vonalvezetését? Tehát nagyon fontos akkor különbséget tenni magának a pályának a vonalvezetése és a pályát övező épületek, kiszolgáló épületek, fogadó épületek között.
Igen, ahol most tartunk, az egy 2 éves előkészítő munkának a csúcspontja, hogy lezárult lényegében a tervpályázat, és megvan a győztes, úgyhogy Péternek gratulálok, és az ő csapatának. Ugye Magyarország egy nemzetközi tanulmányt vásárolt, ez így kezdődött minden 2019-ben, amikor megvizsgálták azt, hogy egy olyan pályára szerettünk volna, vagy szeretnénk továbbra is természetesen, ami tudja fogadni a MotoGP-t, tehát megvan az a homologizációja, ami tudja fogadni a MotoGP-t, ennek megvannak a paraméterei, és ez a nyomvonal ez tartalmaz ezeket a paramétereket, például a pályának a hossza, a kanyaroknak a szinergiája, a bukóterek, és azt, hogy ne csak a MotoGP-re legyen alkalmas, ugye a MotoGP az egy 3 napos esemény, hanem a MotoGP-n túl is az autó- és motorsport szakágak megtalálják a számításaikat, és 200 napon tudjon üzemelni majd ez a létesítmény.
Ki döntötte el, hogy milyen hosszú lesz a pálya, hány kanyarból áll a pálya, és milyen típusú kanyarokból? Tehát ennek mi volt az evolúciója?
Ezt a nyomvonalat a Racing Loop-nak köszönhetjük, ők egy spanyol cég, akik pályatervezéssel foglalkoznak, és lényegében az ő munkájuk közösen a Dornával, aki ugye a MotoGP jogtulajdonosa, az FIM-mel, ugye Nemzetközi Motoros Szövetséggel, és a Csapatok Szövetségével, az IRTA-val együtt lényegében fejlesztették azt, hogy ez egy olyan új generációs pálya legyen, ami megfelel a 21. század kihívásainak. És ugye mindig azt szoktam ugye mondani, mint motoros, hogy az autósok tudnak falak között versenyezni, de a motorosok soha nem. Tehát a motorosoknak nagyon fontos a bukózóna, a megfelelő bukózónának kialakítása, és azt is nagyon fontos elmondani, hogy a régióban ez lehet a referencia pálya majd a jövőben, mert egyre nagyobbak a biztonsági előírások, és a legfontosabb az nézői szempontból, mert már nem csak a szurkolók oldaláról, hanem a versenyzőknek is, hogy gladiátor harcot látunk a pályán, mert ugye túl vagyunk a 2021-es első MotoGP versenyen, és láthattuk, hogy milyen szoros befutó van továbbra is, hogy hiába mennek a versenyzők 25-30 kört egy versenytávon, a végén tényleg majdnem, hogy célfotó dönti el a különbséget. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek a gladiátorok, akik ott úgymond képviselik a saját országuk színeit, versenyezzenek, gyorsan menjenek, mert ugye itt az átlagsebesség az nagyon magas, a top speed most megdőlt, ugye a Katari nagy díjon, a megfelelő bukózónák kialakítása, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos.
Igen, ugye talán érdemes megnézni, hogy mondjuk a testvére a MotoGP-nek a négykerekű változat, a Forma 1 hogyan dolgozik. Ott nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt egy külön munkacsoportot állítottak fel arra, hogy a versenyeket izgalmasabbá, tehát előzésekkel tarkítottabbá tegyék. És nyilvánvalóan a promóter, a Dorna érdeke az, hogy egy, mindenki biztonságban legyen a pályán, természetesen, még 360 km/h fölötti csúcssebességnél is. Kettő, izgalmas versenyeket lásson a közönség, hiszen hát akkor azért fog oda menni, és azért fogja bekapcsolni a tévét. Tehát ez már egy külön tudományággá nőtte ki magát az automotorsportban, hogy milyennek kell lennie egy pályának ahhoz, milyen kanyar kombinációkat kell tartalmazni ahhoz, hogy izgalmas versenyzést lásson a közönség.
És hogyha a versenyző kicsúszik, akkor ugye azt lássa a szurkoló, hogy leporolja magát, hát zárójelben mondom, távozik a pályáról, bemegy a másik motorjári esetlegesen, attól függ, melyik kategóriáról van szó, és folytatja a versenyt, vagy a következő versenyen újra visszatér.
Motorosként egyébként egy élvezetes pálya az általában izgalmas versenyeket is produkál, vagy ez a kettő nem feltétlenül van ilyen összefüggésben egymással?
A MotoGP-nél tudnám kiemelni azt, hogy a szabályrendszer nagyon jó, tehát különböző motorgyártók ugye versenyeznek, különböző versenyezőkkel, és nagyon picik a különbségek éppen azért, mert szinte egyformák a feltételek, és hát ugye az élsportban a bizonytalan kimenet fenntartása a legfontosabb. Megmondhatatlan idén, hogy ki lesz a világbajnok a MotoGP-ben, tehát nincs ilyen papírforma, és éppen ezért izgalmas, éppen ezért a világ negyedik legnézettebb sportja, és folyamatosan növekednek a nézettségi adatok ugye a MotoGP-ben.
Borzalmasan izgalmasak egyébként a futamok, hát tavaly is elképesztően izgalmas volt az egész szezon. Péter, amikor előállt a feladat, és jelentkeztetek erre, pályáztatok erre, amit aztán végül meg is nyertetek, mi járt a fejetekben? Mondtad, hogy valahogy reflektálni szerettetek volna az épületekkel, az épület együttesekkel a sebességre, a dinamikára. Ez azért egy nagyon izgalmas játék lehet. Ellenpontozni próbáljátok a dinamikát az épületekkel, vagy éppen, hogy ráerősíteni a versenysportra, a sebességre?
Nekem az volt a legfontosabb, hogy egy olyan környezetet hozzunk létre, ami együtt él a sebességgel. Tehát számomra ugye a Main Street a nagy egyenes, amikor befutnak, és elképesztő sebességek vannak, ahogy most a Talmi is mondta, tehát hogy ez az egyik legmeghatározóbb része. És nagyon fontos volt, hogy ugye most nem az a pályázati időszak volt, mint máskor, amikor fogjuk magunkat, körbeutazzuk a világot, megnézzünk ezer futballstadiont, vagy bármit, ami viszont nagyon-nagyon nagy szerencs, hogy szinte minden pálya Google-ön bejárható. Tehát azért egy ilyen nagyon jó dolog volt, hogy így végig lehetett rajta menni. És nekem mindig volt egy ilyen hiányérzés, hogy nagyon-nagyon, hát szinte nem is találtam olyan pályát, ahol a Main Streetnek a két oldala, a két fala, az gyakorlatilag egy ilyen szimmetrikus gyorsítócső lenne, mint egy légcsatorna. És én arra próbáltam egy kicsit így koncentrálni ebbe az egészbe, hogy olyan legyen ez az egész, mint hogyha egy húzalozott fegyvercső lenne, amiben a golyók elképesztő sebességgel száguldanak, és valójában erre szerettem volna reflektálni. Én nagyon-nagyon szerettem azt a pillanatot, amikor hogyha egy ilyen szimmetrikus részbe be tudnak menni, tényleg egy ilyen, nem tudom, a science fiction filmek jutnak az embernek az eszébe erről, hogy abban van egy ilyen húzás benne, és így próbáltuk kialakítani úgy az épületeknek a szerkezetét, mintha ők is így beledőltek volna ebbe az egész sebességbe. Én azt gondolom, hogyha egy ilyen környezetet tudunk kialakítani, olyan ez, mint egy optikai tuning, legalábbis nekem ez volt a célom, hogy abszolút látványos az egész, de akkor még tegyünk rá egy lapáttal, és még jobban optikailag is fokozzuk ezt az egész élményt. Tehát mi ezt próbáltuk a lehető legjobban erősíteni a pályázat alatt.
Melyek voltak a kötelező elemek? Ugye, hogyha valaki járt már versenypályán, pontosan tudja, hogy van egy irányító torony, van a boxépület, ahol a csapatok beköltöznek és kihajtanak a pályára a box utcán keresztül, vele szemben van egy nagy lelátó, egy főlelátó. Milyen egyéb helységeket kellett még megalkotnatok?
Gyakorlatilag ugye két részre kellett osztanunk az épület csoportokat. Volt egy, ami abszolút az a kötelező elemek, aminélkül nem lehet versenyt rendezni. Ugye ez a főépület, amiben a boxok vannak, a VIP, a Media Center, a versenyirányítási központ, tehát hogy ugye ez gyakorlatilag a főépület. Ezzel szemben ugye természetesen ott van a főlelátó, amit létre kellett hozni, és nyilván ezek a leghangsúlyosabb elemek. Ehhez képest, amiről nem sokan, nem azt mondom, nem sokan tudnak, csak nem veszük annyira észre, az természetesen van kórházépület, akkreditációs épület, tehát ezek mind léteznek, illetve természetesen voltak olyan elemei a pályázatnak, ami későbbi fejlesztési elemek, további lelátók, épített lelátók, vagy esetlegesen látogatói központ, amiket így létre kellett hoznunk. Tehát ezek mind egyaránt nagyon-nagyon fontosak voltak, de be kell, hogy valljam őszintén nekem, mint építésznek a legnagyobb fejtörést végül is a főépület jelentette. Talán mondtam is az elején, hogy rengeteg volt a kötöttség. Tehát, hogy mindig azon gondolkoztam, hogy lehet itt bármire is reagálni, ami ott van, és akkor nézegettem a támpontokat, akkor megvolt a sebesség, ugye az egy nagyon jó dolog, de hogy mitől vagyunk ott, és akkor kezdődött ez így fogalmazni, hogy milyen az a főépület, ami egyé tud válni az aszfalttal, és akkor így kezdtük el kifejleszteni a saját kis koncepciónkat.
Imádom a podcastot, mint műfajt, de néha sajnálom, hogy nincs kép. Ez egy ilyen pillanat. Ha valaki egyébként látványterveket szeretne, Péter, megnézni, akkor valahol ezt megteheti az interneten?
Igen, mi sajtóanyagot adtunk ki nagyon sok építész felületen. Megláthatta, hogy voltam az akkor az Oktogonban, az építész fórumon. Egészen biztos vagyok benne, hogy megtalálhatóak. A Bol Stúdiónak a Facebook oldalán, és szerintem az Instagram oldalán is elérhető néhány látványterv. Én azt szeretem, hogyha van egy tervpályázat, azon természetesen nyerünk, akkor legyen néhány kép, amit elér mindenki, de mindig van egy érdekes evolúció, miközben az embernek lehetősége van, és tovább dolgozza, és akkor van egy ilyen kvázi, mi úgy hívjuk, hogy vázlattervi fázis, na és akkor lehet jól megismerni mindent, azt szeretjük, hogyha akkor látnak több mindent az emberek és a kíváncsiskodók.
Ha minden jól megy, akkor 2023-ban ezen a pályán versenyezni fog a MotoGP, meg az összes betétsorozat mezőnye. Ebben a fázisban lehet azt már tudni, hogy milyen magas lesz a toronyépület, hány boxot foglal magába a boxépület, vagy mondjuk hányan ülhetnek fel a lelátókra?
Abszolút természetesen, ez nyilvánvalóan a tervpályázatnak programja volt. 52 boxot kellett létrehoznunk, ehhez képest van egy oktatási központ is a főépületben, annak van további 8 boxa, hogyha most így jól emlékszem. Alapvetően közel 4000 ember tud helyet foglalni a főépületben, ugye ez egy más típusú VIP, akik ott vannak. A főlelátó az ugye két részből áll a nagy egyenes mentén. Van egy 9000-es, ez gyakorlatilag ugye a boxokkal, a pitlénnel szemközti oldalon van, illetve van egy nagyon érdekes ilyen, ugye a lassító rész a nagy egyenes végén, ahol indul ez a három kanyaros sikán része ennek a pályának. Gyakorlatilag ott van egy további 3000 férőhelyes lelátott terület is, ugye vannak a nagy földpart lelátók, ugye ezek szinte mindenhol, ebből aztán csináltunk rendesen, mert szerettük volna, hogyha, bár távol van minden egyes lakott településtől ez a helyszín, de azt szerettük volna, hogyha minél több napra van versenyengedély, tehát igazából szinte körbevettük egy földparttal ezt a területet. Egyrészt azért, hogy minél több ilyen jellegű lelátó legyen, az emberek ennek a tetején magasról tudják átlátni és szemlélni az egész pályarendszert, és hát nem utolsó sorban, ez a 12,5 méter magasan vezetett rendszer, ez azért ad egy akusztikai védelmet is.
12,5 méter magasan vezetett rendszer, ez pontosan mit akar?
Ez azt jelenti, hogy a földpart lelátó, amit így mindenki maga előtt lát, hogy gyakorlatilag ilyen építészként nagy képekben mondva azt mondom, ilyen majális festményszerűen az emberek ott vannak, és várják, hogy történjen a verseny. Ugye ezt a földpartot kell elképzelni, úgyhogy ez 12,5 méter magas, gyakorlatilag ebben a magasságban egy ott vezetett gyalogos útrendszerrel minden lelátót egy nagy körbe összekötöttünk, tehát nyilvánvalóan mindenki a saját jegyének megfelelő szektorba fog tudni belépni, de hogyha valakinek van ideje és kedve, akkor körbe tudja az egész pályát ezen sétálni, és magasról szemlélheti, hogy mit látunk.
Talma, te számtalan különböző pályán megfordultál pályafutásod során. Ez a vonalvezetés, ez emlékeztet téged valamire? Mihez tudnád hasonlítani? Egyetlen hány kanyar lesz?
15 kanyar lesz, ebből 9 balos és 6 jobbos, és ugye ez egy balra közlekedő pálya, tehát az óramutató járásával ellenkező irányba megy.
Ez különleges egyébként, mert ebből
nem kell megérni. Ebből nincs sok. Vannak pályák természetesen, amik balra mennek. Motoros szempontból az én véleményem szerint a balos pálya az azért kedvezőbb, mert az előzési pontokon a motorokat jobban lehet kontrollálni. Igazából a hátsó fék, ugye ez a jobb lábnál helyezkedik el, és hogyha balra kitesszük a térdünket, a jobb lábbal lényegében simán lehet a hátsó féket kontrollálni. Ez nagy előzéseknél fontos a hátsó fék. Jobbos kanyarnál egy picit ez nehézkesebb, úgyhogy a motor hátsó fék kontrollása az nehezebb. Habár most már vannak olyan hátsó fék berendezések, hogy már kézzel is lehet, próbálkoznak a versenyzők, valakinek sikerül, valakinek nem. De alapvetően ugye a gázkar is a jobb oldalt van a kormányon, és ugye ezek a MotoGP versenyzők, illetve nem csak a MotoGP versenyzők, hanem az utcai sportmotorosok is, akik fölmennek egy létesítménybe, hogyha balra kanyarodnak, ugye a bal oldalt csak a kormány van, sokkal könnyebb lelógni a motorról, ugye, mert úgy irányítjuk a motort, hogy testsúlyáj áthelyezéssel, jobbra egy picit minden nehezebb. Ettől függetlenül egy profi versenyzőt megkérdezel, hogy balra könnyebb kanyarodni, vagy jobbra, akkor valószínűleg az a válasz, hogy annyira profik már a GP versenyzők, hogy neki teljesen mindegy, de ha mégis az érveket fel kell sorolni, akkor a balos véleményem szerint az egy kontrolláltabban lehet balra kanyarodni motorra. Hát,
több szempontból megérte már ma is fölébredni, mert annyi mindent tudok meg a motorozásról, meg egy ilyen pályának a tervezéséről, hogy tényleg fantasztikusan izgalmas, hogy tehát azért, mert a jobb lábaddal fékezed hátul a motort, ezért aztán balra dőlni, balra kanyarodni talán egy picit könnyebb, már amennyire ezen a szinten könnyű lehet. Egyébként vannak kemény féktávok, előzési pontok a pályavonal vezetésében, Talma?
Hát amit így lehet látni ezekről a képekről, hogy egészen más így véleményezni, meg mikor majd motorozunk rajta, de amit lehet látni, hogy ugye a tervpályázatban is kiírt paraméterekkel egyezik, tehát az új FIM szabályok azt mondják, hogy a 4,4-4,6 km az az ajánlott pályahossz, ennek megvan a háttere, hogy miért, és ebben kell olyan kanyarokat elhelyezni, ami izgalmassá teheti a versenyeket. Az átlagos kanyarszám is körülbelül ez a 13-16 között szokott elhelyezkedni az összes pályán, ahogyha megnézik a világ pályáit. Amit itt lehet látni, azt, hogy az első és a 9-es kanyarig egy technikásabb pályaszakasz van, nagyon jó felmelegíthetőek a gumik jobbra-balra, ez egy nagyon fontos dolog a motorsportban, a kétkerekűeknél, és a 10-től a 15-ös kanyarig, az pedig egy sokkal gyorsabb pályarész, ahol megint csak nagyon jó előzési pontok vannak, például az utolsó kanyar is abszolút, tehát hogy az utolsó pillanatig fenn lehet tartani a bizonytalan kimenetet, ott az egy nagyon kemény féktáv előzési ponttal. Készült egy ilyen szimuláció is, hogy egy MotoGP motor körülbelül milyen gyorsan tud menni a pályán, és itt a leghosszabb egyenesben olyan 340-nel tudnak majd menni a motorok, ami egy igen gyors végsebességet produkálhat, és hát mivel ilyen a pályának a karakterisztikája, hogy van benne egy technikásabb rész, és a pálya második része pedig gyorsabb, így nem lehet azt mondani, hogy valamelyik gyártónak mondjuk majd jobban fog feküdni a pálya. Tehát vannak gyorsabb pályák, akkor azt szoktuk mondani, hogy az igen, ez a Ducatinak kedvez, vannak a technikásabb pályák, akkor az mondjuk a Yamahának, ez talán egy ilyen kiegyenlítettebb feltételt eredményezhet, és így még látványosabb versenyeket láthatunk majd.
Tehát te világbajnokként azt mondod a 340-re, hogy elég gyors, én meg azt mondom műsorvezetőként, hogy rémisztően nagy sebesség 340 km/h-val száguldani, gondolom egy motoron. Talma és a vonalvezetés, visszatérve az eredeti kérdésre, hasonlít valamelyik pályához? Tehát ha úgy ránézel, akkor mondjuk egy Barcelona, vagy valami beugrik elsőre, másodikra?
Sok mindent lehet belelátni. Amúgy nagyon érdekes, hogy a Facebookon jöttek különböző szakértői kommentek, hogy melyikre hasonlít. Valaki azt mondta, hogy a Hungaroringet is látja benne, valaki azt mondja, hogy a Kimi Ringet.
Én... A motorsport Rorschach tesztje, amikor nem egy pacába kell belelátni azt, amit belelátsz, és abban a pszichológus megmondja, hogy milyen problémái lehetnek esetleg, hanem hogy melyik pályára hasonlít, vagy egyáltalán milyen íveket látsz bele. Szóval szerinted?
Tehát igazából, ha egyet kéne kiemeljem pályát, amit motoroztam, az igaz, hogy a másik irányba megy, de a katari pályának hasonló. Mondjuk a katari pálya az ennél szerintem gyorsabbnak tűnik, és hosszabb is, mert ott bőven 5 km fölött van a nyomvonal, azt hiszem, hogy 5,4, ez pedig ugye 4,5, de talán a katari pálya az, ami hasonló lehet. Azért azt meg kell említsem, hogy a 21. század kihívásai között szerepel az is, hogy ugye beszéltünk itt arról, hogy hány pit garázssal kell rendelkezzen egy ilyen pálya, az 50, ugye vannak a technikai garázsok, és hogy maga az, hogy a MotoGP fogadására alkalmas legyen, hogy a technikai személyzet, az a 3000 ember, aki dolgozik egy ilyen futamon, annak meglegyen a saját parkolója, ne keveredjenek össze a szurkolókkal, tehát van annak egy ilyen külön élete ott benne a pályának, és ugye most csak a MotoGP-ről beszélünk, de ha megnézzük a terveket, akkor van MotoGP, és van, amikor nincs MotoGP. És amikor nincs MotoGP, azok a területek, felületek, amik belül ki vannak alakítva a paddock részben, azok pedig kettős felhasználásúak. Itt jelenik meg majd kisebb pálya, vezetéstechnikai pálya, az iskola, amit előbb Bordás úr említett, és mindenféle egyéb kiegészítések, ami pedig a kettős felhasználás és az üzemeltetés segítik majd.
Ha már a vonalvezetést említed, ugye több olyan pálya van a világon, most hirtelen Le Castellet Dél-Franciaországban jut eszembe, ahol nagyon sok vonaltűzés elképzelhető, tehát rengeteg féle különböző hosszúságú pályát ki lehet alakítani. Ebben lesz valamiféle belső ív, vagy átkötő, hogy akár mondjuk a 4,4-4,5 kilométerből lehessen csinálni egy 2 kilométereset, ha arra van szükség, mondjuk gyerekeknek?
Erre nincs szükség, ha megnézzük az átkötéseket, ugye vannak pályák, megnézhetjük őket az interneten, de általában az átkötésekkel az a nehézség, hogy 200 napos felhasználásnál 1-2 alkalommal előveszik ezeket az átkötéseket, akkor az már egy jó számnak minősül. Azon az 1-2 rendezvényen az átkötési szakasz az más tapadási felülettel rendelkezik, minden nincs használva az a pályarész. Oda is meg kell úgy természetesen a biztonsági részt tervezni. A tanácsadónk szerint nem javasolt, de azért nem javasolt, mert ez egy új generációs pálya, és ha megnézzük a képnek a tetejét, akkor láthatjuk a kiegészítő pályákat, ami például egy nemzetközi gokárt pálya, ami 1,7 km hosszú, és nem csak gokártozásra alkalmas, hanem motoros iskolára, amatőr motorosok fogadására, különböző motorsport szakágak fogadására, lesz a továbbiakban egy bérgokárt rész, és nagyon fontos egy új szakág, ugye az autósportban a rallycross fogadására is alkalmas lesz ez a létesítmény, tehát nem itt a fő létesítmény, hanem a kiegészítés, és a flat track is, ami egy régi új szakág a motorsportban, de lényegében az talán azt mondom, hogy a salak motor és a cross motorozásnak a mixe, hát ez egy picit talán erős kifejezés, de a lényeg az, hogy a flat track-et, ami egy döngölt föld, átalakított cross motorokkal szokták használni. Például Valentino Rossinak is van ilyen pályája, az a Ranch, ami Olaszországban található, és nem csak a profiknak jó a flat track, hanem az amatőr motorosoknak, akik ki szeretnék pörgetni a kereket, és szeretnének kicsit csúsztatni, azok akár az utcai motorral is kipróbálják ezt a pályát.
Megdobbant a szívem, amikor azt mondtad, hogy salakmotor, mert életem egyik első, sőt az első automotorsportos élménye, az nagypapámmal egy gyulai salakmotor verseny, amikor tiszta fekete lett az ember arca a nap végére, de nyilván nagy élvezettel nézte a keresztbe csúszó motorokat. Hát amikor azt mondtad, hogy flat track, akkor láttam Péteren, hogy fölcsillant a szeme, mert az már majdnem flatland, ami, mint tudjuk, a BMX-nek az egyik szakága. Péterről érdemes tudni, hogy komoly tapasztalata van a BMX-ezésben. Hogy is van ez, Péter?
Hát ez egy érdekes történet nekem. Az édesapám azt mondta, hogy bármit csinálhatok, de motorozni nem motorozhatok. Mert hogy az egy baromi veszélyes sport. Na most ennek az lett a vég, hogy mit tenni, én azért fanatikusan rajongtam a kétkerekű dolgokért, ezért ebből BMX lett, ami azért így a törött csontok számából gyorsan kiderült, hogy lehet, hogy sokkal rosszabb eredményt hozott, mint hogyha motoroztam volna. Úgyhogy én gyerekkoromban, igen, én BMX-eztem sokat versenyszerűen is.
Nem tudom, tudta, de az automotorsportban az egyik leghíresebb egykori BMX-es az Alex Wurz, egy osztrák Forma 1-es pilóta, aki maga a BMX világbajnok volt, mielőtt elkezdett gokártozni, és az autósportot egy kicsit komolyan kezdte kezelni. Akkor a motorozás lehet, hogy kimaradt, Péter, de legalább tervezel egy gyönyörű motorversenypályát, és amikor a Google Maps segítségével berepülted a világ különböző versenypályáit, akkor téged melyik fogott meg igazán? Lett esetleg egy kedvenced?
Lehet, hogy elcsépelt, hogyha Silverstone mondom, de talán nem. De igen. Tehát, hogy az volt az, amelyik így a legizgalmasabb volt számomra.
Ugye egészen különleges a viszonylag új főépülete Silverstone-nak, Wingnex Side-nak nevezik, mert ez egy második világháborús katonai repülőtér volt egyébként annak idején, és ezzel adóznak a hősök emléke előtt Silverstone-ban. Fantasztikusan szép egyébként az a főépület is. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésemre álltatok. Egészen más oldalról tudtuk egy kicsit megvilágítani az automotorsportnak a logisztikai, meg a létesítmény béli hátterét. Péternek, a Bord építés stúdió vezetőjének szívből gratulálok tehát a tervpályázat megnyeréséhez, és további jó munkát kívánok. Talma, neked pedig az előkészületekhez szintén további jó egészséget és jó munkát, és természetesen várjuk a további híreket. Én azt nagyon szívesen felajánlom mind a kettőtöknek, hogyha esetleg van miről beszélgetni, ahogy telnek a hónapok, akkor itt a Pole Position Podcastban megtehetjük. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Nagyon szívesen, mi köszönjük.
Köszönjük szépen.
Pole Position.
And live from Qatar. Here we are with egyenesen Katarból itt van velünk a Dorna Sports első embere, Carmelo Espeleta. Espeleta úr, először is köszönjük, hogy podcastunk rendelkezésére áll. Hogy van Katarban?
Nagyon jól. Izgatottan várjuk, hogy elinduljon a szezon. Kicsit szeles az idő, de remélem, hogy minden rendben lesz.
What do you think, what type of mit gondol, season, milyen szezon előtt állunk, illetve milyen idényre számít ön?
Először is remélem, hogy olyan jól kezeljük a helyzetet, mint tavaly tettük. Annak ellenére, hogy a világjárvány még nem múlt el, az általunk alkalmazott buborékrendszerrel meg tudjuk rendezni az idei futamokat is. Természetesen jobb pozícióban leszünk, miután a pedok személyzetének nagy része megkapta a védőoltást. Ami a sport részét illeti, a katari szabadedzések megmutatták, hogy mindhárom kategóriában rendkívül éles lesz a küzdelem.
Ráadásul új sebességrekordunk van a MotoGP-ben, 364,4 km/h. Ez elképesztő, nem gondolja?
Hát, nem vagyok boldog ilyen sebesség láttán. Ha ez a trend folytatódik, veszélyessé válik. Az edzésen a hátszél is kellett ehhez a rekordhoz, de akkor is, ha így nő a tempó, akkor le kell ülnünk a gyártókkal, hogy találjanak ki valamit, mert ez már túl nagy sebesség.
Nemrég azt olvastam a hírekben, hogy egy a Forma 1-es Drive to Survive-hoz hasonló dokumentumfilm sorozatot terveznek készíteni. Ezzel kapcsolatban van valami újdonság?
Az Amazonnal közösen dolgozunk ezen, de a média partnerünk már megszervezte, hogy a pedok összes szegletét megmutassuk. Nagyon hamar megkezdődnek a forgatások.
Magyarországról is remek hírek érkeztek. 2023-ra készen lehet az új pálya. Ön mennyire örül annak, hogy a MotoGP számára új területeket fedezhet fel?
Nagyon. 2 éve kezdtük meg a konkrét beszélgetéseket a magyar féllel. Büszkék vagyunk arra, ahogyan a partnereink menedzselik ezt az ügyet. Tavaly nyáron is ellátogattam Magyarországra, hogy meggyőződjek arról, hogy minden rendben zajlik. Pár hete pedig azért voltam ott, hogy aláírjuk a futamrendezési szerződést 2023-as kezdéssel. Azt is hallottam, hogy március 19-én kihirdették a tervpályázat végeredményét. Nagyon boldogok vagyunk, hogy eljutottunk idáig. Az biztos, hogy egy gyönyörű pálya lesz. Gratulálok a magyar hatóságoknak, hogy ilyen jól menedzselik a dolgokat.
Érdemes megemlíteni, hogy a pálya vonalvezetését, a kanyarok típusát illetően önök is adtak javaslatokat. Gondolom azért, mert önök tudják a legpontosabban, hogy milyen pálya kell az izgalmas versenyekhez.
A vonalvezetést mi is jóvá hagytuk, de a végső szót a Nemzetközi Szövetség, a FIM mondja ki, hiszen végül ők homologizálják a pályát, de természetesen mi is megtettük a javaslatainkat. Lenyűgözőek a látványtervek, amik a pálya körüli létesítményeket mutatják, de ismétlem, a homologizáció a FIM dolga lesz. Biztos vagyok abban, hogy nem csak a vonalvezetés, de a kiszolgáló létesítmények is a legmodernebb pályákéval fognak vetekedni. A minket ebben segítő partnerünk minden tapasztalatát felhasználta, hogy így legyen.
They have the experience of other circuits. They manage about that and they make a great job in my opinion.
Fontos tehát hallgatóink számára is tisztázni, hogy a tervpályázat a pálya melletti épületek építészeti megvalósítására vonatkozott, és nem a pálya vonalvezetésének kialakítására.
Igen, mi pedig csak az utóbbira lehetünk hatással, mert a pályának biztonságosnak és homológnak kell lennie. Hogy egy versenyzőnek tetszenek-e a környező épületek, az elsősorban az adott pályán elért eredményeitől függ. A legfontosabb, hogy a pálya biztonságos legyen és fenntartható. A partnerünk az ez irányú tapasztalatait osztotta meg velünk.
Back to the coming season. Vissza az induló szezonhoz. Mire számít Valentino Rossitól, aki talán még mindig a legnagyobb szupersztár a MotoGP-ben?
Well, Valentino is always telling that he will continue in MotoGP.
Valentino mindig újra és újra bejelenti, hogy folytatja. Szerintem nincs túl nagy jelentősége annak, hogy valaki 42 vagy 43 éves, amíg jó formában van. Ő pedig edzettebb, mint valaha. Szerintem addig marad, amíg élvezi a versenyzést. Ahhoz viszont, hogy élvezze, az élmezőnyben kell mennie. Csak azért, hogy itt legyen, nem csinálná. Addig fog maradni, amíg versenyképes.
He will be happy and he will continue if we continue being competitive.
When can we see Mark? És mikor láthatjuk újra Mark Marquezt a nyerekben?
When he will be 100%.
Amikor 100%-os állapotban lesz. Ezt ő fogja eldönteni, és én ezt maximálisan tiszteletben tartom. Majdnem úgy alakult, hogy Katarban versenyezni fog, de az orvosok azt tanácsolták, hogy várjon még egy kicsit. Elméletileg Portimaóban tér majd vissza. A legfontosabb, hogy tökéletes állapotban legyen, rajtunk nem múlik, mi kivárjuk.
And finally, just an interesting topic. Még egy érdekes téma. Egy volt MotoGP csapatfőnök egy Forma 1-es istállónál folytatja. Davide Brivioról van szó, aki az Alpine csapatához került. Mi a véleménye az ő képességeiről? Megállhatja a helyét a Forma 1-ben is?
I'm sure Davide will do very well his job. He has been very successful.
Biztos vagyok abban, hogy sikeres lesz. Nagyon tehetséges, hiszen néhány év alatt egy MotoGP középcsapatból a tavalyi szezonra világbajnoki alakulatot csinált. Rendkívül tehetséges ember, aki ráadásul a barátom. Csak a legjobbakat kívánhatom neki, de biztosan jó munkát fog végezni a formájban is.
And finally, just one question. És végül még egy kérdés. A világjárvány okozta helyzetet tavaly nagyon nehéz volt kezelni, de önök fantasztikusan megoldották. Idénre van esetleg B és C tervük a versenynaptárat illetően?
Természetesen mindig kell lennie B és C tervnek. Tavaly meg tudtuk valósítani az A tervünket, és bízom benne, hogy idén is így lesz. Persze, mi sem látjuk a jövőt, úgyhogy a ma elérhető információk alapján dolgozunk, de ha változik a helyzet, reagálni fogunk rá. Minden szereplővel folyamatosan konzultálunk, beleértve a Nemzetközi Szövetséget, a gyártókat és a csapatokat is. Minden biztonsági intézkedést betartunk, hogy azt tehessük, amit szeretünk, hogy versenyeket rendezzünk.
We will take the necessary measures to continue doing what we want to do, which is make races.
Señor Espeleta, finally, what should Espeleta úr, önnek mit kívánjak a 2021-es idényre?
Én soha nem jósolok. Nekem az a dolgom, hogy a pilóták számára lehetőséget adjak a versenyzésre. Számomra a legfontosabb, hogy mindenki biztonságban legyen. Ne történjen baleset, senkivel ne legyen probléma. Ami a sport részét illeti, biztos vagyok abban, hogy nagyon látványos és izgalmas szezonunk lesz.
Nagyon köszönjük, hogy a podcastunk rendelkezésére állt. Minden jót önnek!
Hasonló jókat kívánok én is a magyaroknak, már alig várjuk, hogy 2023-ban ellátogassunk a Debrecen melletti pályára.
Pole Pozíció.
Ez volt a Pole Pozíció Podcast MotoGP külön kiadása. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk, addig hallgassátok meg a korábbi részeket. Ezeket megtaláljátok a Spotify, az Apple Podcasts vagy a Google Podcasts kínálatában, illetve rengeteg egyéb felületen. A legbiztosabb, ha feliratkoztok a műsorra, és egy pozitív értékelésnek is nagyon örülök, hogyha tetszett. Vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Pole Pozíció. Pole Pozíció.